Köszönjük azt, hogy egyenesen, egyszerűen beszélsz, világosan, és értésünkre adod a te akaratodat. Hálásak vagyunk ilyen kapcsolatért, ilyen Istenért. Köszönjük a Bibliát, a te szavadat, köszönjük, hogy olvashatunk belőle, köszönjük, hogy otthon is olvashatunk, és a te házadban is. Isten tiszteletünk alapigéje, és alapköve lehet a te igéd. Kérünk Istenünk, hogy ma is szólalj meg, áld meg igédet és összejövetelünket, áldjál meg minden szolgálatot, nyisd meg a szívünket, hogy befogadhassuk igédet és kijelentésedet, és segíts meg bennünket, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk beszédednek. Amen. Isten igét fogjuk olvasni Józsué könyvének első részéből, az első 9 verset. És lőn Mózesnek az Úr szolgájának halála után, szóla az Úr Józsuénak, a Nun fiának, Mózes szolgájának mondván. Mózes az én szolgám meghalt, most azért kelj fel, menj át ezen a Jordánon, te és mindez a nép arra a földre, amelyet én adok nékik, az Izrael fiainak. Minden helyet, amelyet talpatok érint, néktek adtam, amiképpen szólottam Mózesnek. A pusztától és a Libánontól fogva a nagy folyóvízig, az Eufrátes folyóvízig, a kitteusoknak egész földe és a nagy tengerig napnyugat felé lesz a ti határotok. Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében. Amiképpen Mózessel vele voltam, te veled is veled leszek. El nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled. Légy bátor és erős, mert te teszed majd a népet annak a földnek örökösévé, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nékik adom azt. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz, és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes az én szolgám szabod elődbe. Attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehetsz mindenben, amiben jársz. El ne távozzék-e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te útaidon, és akkor boldogulsz. Avagy nem parancsoltam én meg néked, légy bátor és erős. Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr a te Istened mindenben, amiben jársz. Amen. Köszöntünk szeretettel mindenkit ezen a délutánon, az év első vasárnapján Isten házában, és ahogy hallottuk az ígét, Isten az ő igéje által, igének fénye, világossága által akar bennünket vezetni, irányítani és megáldani ebben az esztendőben és az életünkben. Figyeljünk erre a szóra, az isteni igére, és nyissa meg az Úr a szívünket, elménket, hogy a szolgálatokra is legyünk nyitottak, és az Úr megszólíthasson bennünket. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, majd Nagykassa Zsolt testvér fog szólni.
Szakaszunk mottoja mai délutánon Isten parancsa és ígérete Józsuénak. Mózes halála után Józsué lépett a nép élére, oda került, mint vezető, és már is micsoda bátorítást és micsoda ígéreteket olvashatunk, amit az Úr intézett felé. Először is kezdte azzal, hogy keljen át a Jordánon, és vegye célpontba azt a helyet, azt a földet, amelyet Isten ígért számukra. Az legyen a cél számukra. De addig is, míg eljutnak az ígéret földjéig, milyen csodálatos dolgot ígér számára. Akármilyen földterületre lépnek, akárhol is átkelnek addig, bármely földrészeken, mindazt, ami lába érinti földeket, lábuk érinti a földeket, mindazt számukra adja. Megkezdve a Libánontól, ugye Eufráteszig, azt mondja a Hetiták országát, aztán bármivel is szembesülnének, bármilyen népekkel, azokat legyőzik, következő ígéret. Senki sem fogja őket megállítani, mert én veled leszek, azt mondja az Úr. Hát úgy gondolom, ilyen bátorítással talán nem is volt olyan nehéz elindulni és nekivágni ennek a feladatnak, hiszen tudva azt, hogy ilyen hatalmas Isten áll mögötte, aki győzelemről győzelemre fogja őt vinni. Teljes győzelmet ígér Isten az ő útja során. De mégis talán ezek az ígéretek úgymond feltételhez vannak kötve, és mindezek az ígéret sorozatok után mégis egy kérést intéz Józsuéhez az Úr. És talán több igeversben is megfogalmazódik ezek a kérés töredékek, de a 7. és a 8. versben talán jobban összefoglalja mindezeket. Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, sem balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal. Őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Mi lesz az ő sikerének titka? Annyit kér tőle Isten, hogy ne hagyja abba a törvénykönyv olvasását. Az ő törvényétől ne térjen se jobbra, sem balra. És mai délutánon az első buzdítás és bátorítás számunkra is, amely aktuális ez év elején számunkra is. Isten ebben az évben győzedelmet akar számunkra ígérni. Ő azt akarja, hogy győzedelmes napjaink lehessenek ebben az esztendőben. De az ő törvénykönyvének az olvasását ne hagyjuk abba. És ne térjünk tőle se jobbra, sem balra. Ez az ő kérése számunkra. Aztán a második dolog, amit megfigyeltem, Józsué nem fél győzelmeket aratott, vagy nem csak néha-néha győzelmes, hanem ő teljes győzedelmes aratott. Ő mindig győzött, hiszen Isten vele volt. Talán csak néha-néha aratok győzelmet. De miért? Azért, mert a 9. 8. versben azt olvassuk, hogy Józsué ezt tette, hogy tanulmányozta éjjel és nappal. Tehát szüntelen tanulmányozta az ő igéjét. Nem csak ünnepekkor mondta Isten, hogy olvassatok az én törvénykönyvemből, nem csak havonta olvassatok az én törvénykönyvemből, hanem éjjel és nappal. Visszaemlékszem, amikor körülbelül jó 2 évvel ezelőtt az egyik ifjúsági bibliaórán voltunk, és a bibliaóra vezető egy képet festett elénk. És a következőket mondotta el. Képzeljük el, hogy egy koldus becsenget hozzánk, mi kimegyünk, és általában, mint mindig, mikor látjuk, hogy koldus jön, akkor sietünk, hamar visszaszaladunk a konyhába, hozunk egy darab kenyeret, odaadjuk neki, és útjára engedjük. De milyen lenne, ha egyszer időt szakítanánk rá? Ha megnyitnánk a kaput, beengednénk, behívnánk a konyhába, leültetnénk a megterített asztalhoz, és azt mondanánk, szedegessél mindenből, amiből csak szeretnél, és addig egyél, hogy nyugodtan jól lakjál, és majd utána távozol. És ezt megfordította, és ránk értelmezte olyan módon, hogy olyan sokszor talán abból adódik a mi félgyőzelmeink, hogy reggel sietek. Megnyitom a Bibliát, és jól lakok egy darab kenyérrel. De az nem tart ki, lehet, hogy csak délig, vagy csak 1-2 órát. Mi lenne, ha bemennék? Ha leülnék a mennyei atyám asztalához, aki megterít naponta, és ő minden nap be akar hívni. Csak sokszor én sietek el. Ő be akar hívni, és meg akar vendégelni. Azért, hogy teljesen jól lakjak. Azért, hogy teljes sikert arathassak teljes győzelmet a mindennapokban. Úgy megszégyenültem, és nem mindig tudtam ezt így a két év során gyakorolni, kisebb-nagyobb sikerekkel. Igyekeztem gyakorlatba ültetni, és éreztem azt, amikor valóban megelégettem az én mennyi atyám asztalánál, akkor tudtam győzelmet aratni. Amikor csak bekaptam egy falat kenyeret, akkor elestem. Olyankor nem tudtam teljesen győzedelmet aratni az én életemben, és a sátán felett. És az a vágyam és a második buzításom ezen a délutánon, vágyjuk mi is azt, hogy éjjel és nappal, szüntelenül az ő igéjét tanulmányozni ebben az évben, közelebb kerülni Istenhez, azért, hogy nekünk győzedelmes életünk és évünk lehessen az esztendőben. Amen. Az énekar szolgálatát kérjük, és az énekar szolgálat után meghallgatjuk Perényi Magdolna szolgálatát.
Cukor Géza gondolatai. Tudom, nem szép dolog a kétkedés, a gyanakvás, a bizalmatlanság. Személyeségünk önvédelmi rendszere azonban ezek nélkül már csak bizonytalanul, vagy egyáltalán nem tud üzemelni. Bevallom, engem nagyon sokszor a kétségbe ejt, olyan sokszor bennem mindig gyanakvást ébresztenek a nagy újrakezdők, akik térdre omolva mellüket verik, majd az égre fohászkodva esküdöznek, fogadalmakat tesznek, hogy eddig felszínes zsákutcába, vak vágányra tévedt, bűnökkel terhelt életüknek ezennel véget ér. Most egy új veszi kezdetét, a múlt lezárva, tiszta lappal indulunk a nagy újrakezdéshez. Istentől kapott életünk nem sportverseny, ahol az elhibázott indulás után visszaállhatunk a rajtvonalhoz vagy a startkőre, és várhatjuk az újraindítást. Istentől kapott életünket nem kezdhetjük újra, mint ahogy egy gyermeket sem lehet kétszer megszülni. Beteg vagy elhal gyermekünk helyett hívhatunk életre újabbat, de az egy másik gyermek, egy másik élet lesz. Istentől kapott életünk egy, melynek egy kezdete van, és azután egy megbonthatatlan, újrakezdhetetlen folyamat következik. Egy a forrás, amiből az élet ered, amivel aztán gazdálkodhatunk és elszámolnunk kell. Életünk olyan, mint a folyó. Nem állíthatjuk meg, és nem indíthatjuk újra. Minden fodra, hulláma, örvénye más és más. Állandó változás. Irányának tisztaságára vigyáznunk kell. Nincs lefolyó, nincs csap, hogyha szennyes lesz, leerezhessük, és újra tölthessük a medrét, hogy ne bűzös mocsarat, meddő sarat hozzunk létre, hanem virágzó termőföldet élthessünk. Politikusok és szektagurók állításaival ellentétben nincs újra tiszta lap. Tiszta lappal egyszer indulhattunk. És nincs radír. Azon ott van életünk térképe, lenyomata. Azt a lapot levakarhatatlanul szennyezik mindenkori bűneink. Most már csak arra ügyelhetünk, hogy ne mocskoljuk tovább, mert mindenkinek táblára írva, nyakába akaszva van a története, még ha emberi szem nem is látja azt. Istentől kapott életünket újra kezdeni nem tudjuk, de az ő kegyelméből kérhetünk, kaphatunk újabb próbát, lehetőséget, esélyt a sötétség ellen. A látás tisztulhat, a sebek hegedhetnek, rárakódhatnak egymásra tapasztalás, a bölcsesség. A bűnbánó őszinte lélek Krisztusban megújulhat. Tisztulhat, jobbulhat, jobbíthat. Életét teljesé igazá az isteni terv szerint valóvá teheti, és akkor valaha tiszta lapunkon életünk szennye is megnemesedik, felfénylik, és Istennek kedves képet mutat. Amen.
a délelőtti hirdetéssel kapcsolatosan szeretnék hozzászólni egy dolgot. A Péter első levele, első rész, 17. és 18. és 19. verséhez. Tudván, hogy nem veszendő holmin ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetektől, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén. Az egyik lelkésszel beszélgettünk nem régen, és a hírekről beszéltünk, hogy milyen gonosz az ember, hogy például Észak-Afrikából vannak ilyen gazdasági menekültek, és hajókon menekülnek Olaszországba. És akkor ezek az embercsempészek, akik csinálják ezt, ott hagyják magára a hajót, és hagyják, hogy bolyongjon a hajó, hogy akar, hogyha az emberek meghalnak, de ők a pénzt már felvették. És azt mondtam, hogy milyen gonosz is az ember. És akkor azt mondja nekem, az egyik lelkész azt mondta neki halál előtt, hogy a leghitványabb teremtmény a Földön, amit Isten teremtett, az ember. Mondom, ez nem éppen így van, mert a Biblia másat mond, ugyebár idéztem, amit mondott Péter a felolvasottakban, hogy nem veszendő holmaim váltott meg minket, hanem szent vérén az Úr Jézus Krisztus. Hát ha ilyen drágák vagyunk mi, hogy az ő szent vérén váltott meg mennünket, nem aranyon is ezüstön, akkor mi nagyon drágák vagyunk Isten előtt. Nem lehet mondani, hogy a leghitványabb teremtmény, hanem a legdrágább. Viszont a bűn valóban ide jutott, a bűn. Mondom neki, hogy hát mi emberek úgy vagyunk, hogy a bűnösre nagyon haragszunk, azt nagyon elítéljük. A bűnt pedig szeretjük. Isten fordítva van. Ő a bűnös nagyon szereti, viszont a bűnt nagyon gyűlöli. Hát ilyenek legyünk mi is, mint az Úr Jézus Krisztus. Gyűlöljük a bűnt, a bűnöst szeressük, mert ő vérén váltott meg bennünket és az egész emberiséget. Hogy az ember ennyire elfajult, ennyire eltávolodott Istentől, nem Isten a hibás, hanem az ember, de az embernek meg kell térni. Ez az a mi dolgunk, mert délelőtt is erről volt szó. Hát ez nagyon megfogott engemet, ez az ige, hogy hát megmondtam neki, nem volt aztán mit mondjon a lelkész, mert hát igével támaszottam alá mondani valómat, és az ige sehol sem írja a Biblia, hogy az ember az leghitványabb teremtmény a Földön, hanem a legnagyobb teremtmény. Hát az Úr, ő minket arra teremtett, hogy a Földön uralkodjunk, nem embereken, hanem az állatvilágon lehetőlé, nem tudom én. És ezt tartjuk be, ha betartjuk ezeket, és szeretjük a bűnösöket, a bűn gyűlöljük, akkor Isten meg fog áldani bennünket. Kívánom ezt az áldást.
Isten kegyelméből új évet kezdhettünk az ő megújuló kegyelme folytán, és ilyen értelemben hadd kívánjak minden kedves testvéremnek, mivel ez új évben először állok itt a testvérek előtt, Istentől megáldott az ő jelenlétében eltöltött boldog új évet. Szoktuk azt mi mondani a család, hogy amikor hazamegyünk szeretteink közé, akkor a Székelyföldre otthon vagyunk, mikor pedig visszajövünk, akkor itthon vagyunk Szatmáron. Otthon, otthon, itthon, itthon. És ilyen értelemben mondom azt, hogy a karácsonyi ünnepeket, ahogy az élelőt is hallottuk, otthon tölthettük, és ebből az üzenetekből szeretnék egy gondolatot megemlíteni. Másodnapján délelőtt, gondolom itthon is, a János Evangélium első részéből volt olvasva az ige, és Kisgalambfalván is, ahol mi voltunk, és ebből egy igevers ragadott meg. És az ő teljességéből vettünk mindnyájan is kegyelmet, kegyelemre, vagy kegyelemért. Úgy jól esett nekem ez az ige. Rég ismertem már, de ismét az Úr felfrissítette bennem azt, hogy kegyelemből élek. Az ő kegyelme minden, amit megenged az életemben. Az ő kegyelme az, hogy naponként szól hozzám. Az ő kegyelme az, hogy szeretetét megtapasztaltatja velem és velünk. Úgy azt fogalmazódott meg bennem, hogy milyen jó, hogy Isten nem az érdemeim és nem az érdemeink szerint fizet. Mert mit érdemelnénk tőle? Ítéletet. Ő pedig kegyelmét adja napról napra. Jó az ő kegyelmében élni, és jó az, hogy nem egyszer adta az ő kegyelmét, amikor megtértünk, nem akkor adta csak, amikor az ő fiát a keresztre küldte, vagy engedte értünk, hanem az ő teljességéből vettünk kegyelmet kegyelemre. kegyelmet, és még több kegyelmet, és még több kegyelmet, és még több kegyelmet, és az ő folyton kiáradó kegyelme folytán lehetünk itt, és élhetünk. És élhetünk neki kegyelméből. És ez minden egyes, minden talajt kivesz a lábunk alól, ami panaszkodást, a magunk érdemeit, vagy elégedetlenséget, vagy önigazságot illetné. Jól esett ez nekem. Jól esett az, hogy Isten kegyelmét tapasztalhatom. És szeretném azt, hogy ebben az évben is, ebben az elkezdett évben is, hadd éljük ezt meg gyakorlatilag, elsősorban magamnak mondom, hogy kegyelemből élek. És minden, amit kapok, Isten kegyelme. És kegyelmet kegyelemre kapok. Legyek ezért nagyon hálás, és értékeljem, és engedjem azt, hogy ahogy Titusnak mondja Pál apostol, az Isten üdvözítő kegyelme tanítson arra, hogy megtagadva a hitetlenséget, világi kívánságokat mértékletesen, igazán, és szentül éljünk, nem egy másik világban, nem egy elképzelt világban, hanem e jelen való világban. Ebben a világban, amelyikről azt mondjuk, hogy romlik, és hogy sok a bűn, és sok a baj. Ebben a világban Isten megadja az ő kegyelmét, hogy mértékletesen, igazán és szentül éljünk. Bármi is jönne. Ez volt számomra az egyik üzenet. A másik pedig, hogy új évhez közeledve arra gondoltam, Uram, a te ígéd örökkévaló. Te magad is örökkévaló vagy. És ha a te ígéd örökkévaló, kérlek, hogy adj nekem egy üzenetet erre az évre, amely elég lesz számomra. Amely útmutatás lesz számomra. Amelyre ráállhatok napról napra. Szoktam ilyent kérni minden, majd minden év kezdetén. Nem csak év kezdetén lehet kérni, de különösen év kezdetén van ilyen imám. És egy igevers elevenedett meg bennem, amelyet jól ismertem már, de... Valahogy úgy jártam, mint a Zsoltáros, egyszer szólott az Isten, és kétszer hallottam ugyanezt. Többször visszatér ez az igevers az életemben. A 17. Zsoltár utolsó verséről van szó. A Zsoltáros itt beszél arról, hogy a körülötte levő emberek milyenek, és hogy ő milyen nehézségben van, és befejezi a Zsoltárát azzal a csodálatos vallomással, amit most felolvasok. Én igazságban nézem a te orcádat, vagy arcodat, megelégszem a te ábrázatoddal, midőn felserkenek. Beszéltünk, ez volt szó az Isten ígéről, az ő mutatásáról, itt pedig arról van szó, ami különösen jól esett nekem, hogy megelégszem a te ábrázatoddal, mikor felserkenek. Manapság köreinkben nem feltétlenül köreinkben, hanem körülöttünk, akartam mondani, szomszédaink, ismerőseink között sok az elégedetlen ember. Sokszor halljuk azt, hogy hát, ez se jó, amaz se jó, amaz se jó. Ha csak szomszédainkkal, ismerőseinkkel beszélünk, sok-sok panaszt hallhatunk. Itt meg azt mondja a Zsoltáros, hogy hát, akármi lenne körülöttem, én tartom magam ahhoz, hogy szeretném igazságban nézni a te arcodat, egyenes szívvel követni téged, Uram, és úgy nézni téged, hogy ez betöltse a lelkemet. Elég legyen az én lelkemnek. Azt mondhassam magamnak, hogy nekem elég, hogy betöltesz. Elég az, amit te mondasz. Elég az te üzeneted. És hiszem azt, hogy ez nem csak 3000 évvel ezelőtt volt igaz, amikor ez a Zsoltár körülbelül keletkezhetett, hanem ma is igaz. És szeretném azt, imám, bár tudom, hogy én erőtlen és gyenge vagyok magamban, de szeretném azt, hogy az Úr segíthessen meg erre, és fogadjam el az ő segítségét, hogy ne csak úgy megpillantsam az ő arcát, hanem nézzem az ő arcát, meglássam őt, megértsem, amit mond, és betöltsön az ő jelenlétével. Nem csak hébe-hóba, hanem napról napra. Folyamatosan. Ezt kívánom magamnak, kedves testvéreimnek is, és hiszem azt, hogy ilyen értelemben az Úr kegyelméből boldog és áldott évünk lehet. mert a változhatatlan Istenre alapozhatunk, aki ugyanaz, mint aki volt és aki lesz. Így kívánok mindenkinek Istentől áldott boldog új évet. Amen.
Megtapasztalást szeretnék elmondani, de igen, először bemutatkozok. Balog Lehelnek hívnak, Hadadról jöttem, már páran ismernek. Itt dolgozok mostan Szatmáron, és ezért néha jövök ide is gyülekezetbe. Hát nem nagyon szeretek magamról mesélni, de mostan azt hiszem nem nagyon értenék meg, ha nem mondanám el, úgyhogy elmondom azt is. Szóval volt pár éve, kiukadt a tüdőm, és olyan légmell alakult ki, akkor fél tüdőm így összeesett. Na, akkor megijedtem, de ugyanilyen nem vettem komolyan. Én úgy elviccelődtem az úton is, a kórházban, meg minden. De így a tegnap, nem tudom, hogy történt, de mindegy, hasonló érzést éreztem, és akkor meg lehet az is, hogy sokáig nem aludtam, fáradt voltam, kicsit megfáztam, vagy valami. Akkor meg éreztem egy hasonló érzést, éreztem, hogy fú, nem nagyon kapok levegőt, kezd zúgni a fejem. Mondom, megint félek, hogy megint kiukadt. És akkor megmondtam a szüleimnek, na, menjünk a sürgőségére. Akkor elindultunk, és akkor meg hát, mikor van így erre gondol az ember, már mindig a legrosszabbat gondolja, és akkor hát volt lehetőségem úgy értékelni az eddigi életemet. És először is azt láttam meg, hogy vannak bűnök, amiket nem kezelek elég komolyan. Úgyhogy szeretném arra biztatni a testvéreket, hogy kezeljük nagyon komolyan a bűnöket, ahogy az ige mondja, hogy vágjuk le a jobb kezedet, vagy a bal kezedet, vagy a szemeidet, vágd ki. Persze nem vágjuk ki, ha lehet, hanem inkább próbáljuk meg ilyen fejlettebb módon elintézni. És hagyjuk el. A másik dolog pedig az, hogy bántam nagyon, hogy a munkatársaimnak nem beszéltem többet az Úrról és a körülöttem levőknek. És erre mind nagyon szeretném, hogy tényleg, hogy van úgy, hogy na jó, most nem alkalmas, most valami, de mikor ott vagyunk, akkor meg arra gondolunk, hogy nem arra gondolunk, hogy tényleg, na, akkor nem volt alkalmas, hanem arra gondolunk, hogy nem csináltam. Úgyhogy ítéljük meg magunkat ilyen szempontból, és a fő feladat, ami a hívő embernek az, hogy világítson, és világítsunk. Amen.
Fiatal házasok voltunk a feleségemmel, mikor az egyik rokonunktól, barátunktól kaptunk egy kicsengetési kártyát, amelyen volt egy vers idézet, körülbelül így szólt, hogy vége van a hangos nyárnak, a veszendőt ne sajnáljad. Aki vágyva tekint hátra, nincsen annak ifjúsága, de aki mindig újra vágyik, ifjú marad, mint halálig. És úgy sokszor a gondolatomban volt ez, és az az alaptermészetű ember vagyok, voltam, hogy mindig szerettem az újat. Szerettem keresni, kutatni, ami új, érdekelt, szerettem az újjal foglalkozni. És ahogy telik az idő, ugye úgy vagyunk vele mi, akik kenyerünk javát már megettük, hogy mind inkább gondolunk vissza. Már még az olyan 20-30-as években levő fiatalok is gondolnak vissza, hogy milyen jó volt a gyermekkor, milyen jól játszottunk, milyen gondolom vakáció, vagy milyen jó táborozás volt. És mi idősebbek még inkább gondolunk vissza a múltra, hogy hogy is volt. Sokszor gondolunk vissza családi eseményekre. Például karácsony táján megvesszük a karácsonyfát, a háziasszonyok készítik a süteményeket, sütnek, főznek, takarítunk, és úgy van az embernek a szívébe a vágy, hogy milyen jó is lenne, ha olyan lenne a karácsony, mint régen. Gondolom, hogy sokunknak van ez a gondolatában. Aztán mindent megcsinálunk, mindent megteszünk, telik az idő, és nem lesz soha úgy, nem lesz soha olyan, mint régen. Visszasírjuk sokszor, visszagondoljuk a gyülekezeti szép eseményeket, ünnepélyeket, kirándulásokat, közös ebédeket, és nagyon sokszor emlegetjük többen a 60-as, 70-es éveket, akkor, mikor Isten lelke kiárat még inkább a gyülekezetre. És vágyjuk, hogy milyen jó lenne, ha olyan lenne, mint régen. És nem lesz soha olyan, testvérek. Az idő, hogy telik, változunk, változik a környezetünk, minden változik. A karácsonyfa hiába van ugyanazokkal a díszekkel feldíszítve, mint ezelőtt 10, 20, 30, 40 éve. A szobába a bútorok már kopottabbak, a szőnyegek elhasználtak, és soha nincs úgy, mint régen volt. És ahogy ezen gondolkoztam, ez foglalkoztatott, eszembe jutott az Úr Jézusnak egy néhány példázata. És akkor úgy egy olyan világosság gyűlt az elmémbe, hogy van olyan dolog, ami ugyanolyan új, mint régen volt. Például azt mondja Isten ígéje, hogy az ő kegyelmét megújítja az ő népén. Ugyanúgy, mint régen. Isten kegyelme most is ugyanolyan, mint 2000 évvel ezelőtt volt. És milyen nagy dolog az. Aztán Isten ígéje ugyanolyan új, mint ezelőtt 2000 vagy 4000 évvel volt. Akkor, mikor Józsué kapta ezeket az ígéket. Isten ígéje most is ugyanolyan új a mi számunkra. Énekeljük sokszor azt az éneket, hogy hirdesd a régi ígét. Sokszor olyan visszataszító gondolatok vannak bennem, hogy igen, az új ígét kell hirdetni, nem a régit. Mert Isten ígéje megújul. És Isten ígéje akkor tudja megújítani az életünket, a szívünket, mikor újnak hangzik. Mikor újnak tűnik, hogyha úgy hirdetjük, mint régen, hogyha úgy gondoljuk, mint régen, akkor lehet, hogy nem élő és ható Isten igéje, de nekünk újra kell vágyni, újat kell kérni, újat kell óhajtani Isten igéjéből, hogy az új ége érintse meg a szívünket. És ez lehetséges, ez valós. Aztán, ami nagyon, nagyon bátorító és vigasztaló a számomra az, amikor rágondoltam az Úr Jézus Krisztus példázataiból a tékozló fiú példázatára. Az atyai ház ajtaja nyitva áll. Most is úgy, mint ezelőtt 2000 évvel, mikor az Úr Jézus elmondta. Még mindig lehet jönni az atyai házhoz. A tékozló fiaknak, azoknak, akik úgy gondolják, hogy elrontották életüket, akik úgy gondolják, hogy nincs boldogságuk, és nincs remény, mert nem lehet visszahozni és visszasírni a régit, lehet újat kezdeni. Lehet újra jönni, mert a tékozló fiúk visszajöhetnek az atyai házhoz. Mert az ajtó nyitva áll. És aztán ott van a másik példázat, ami nagyon vigasztalt, az elveszett jónak a példázata. Az a példázat most is olyan új, ugyanolyan élő, mint régen volt. A jó pásztor nem leli örömit a 99 igazba. A jó pásztornak fáj a szíve az elveszett egyért, aki eltévedt a nyájtól. Legyen ez bíztatás, legyen ez bátorítás, testvérek, számunkra az új évbe. És vágyjunk újra, vágyjuk azt, hogy Isten lelke újonnan áradjon ki ránk. Nem úgy, mint ezelőtt 20 évvel, 30 vagy 40 évvel, hanem újonnan úgy, ahogy most akarja ő. Legyen számunkra olyan új az íge, mint hogyha most hallottuk volna először. Nagyon sokszor úgy vagyunk vele, hogy immunissá válunk az ígével szembe. Immunissá válunk az íge hirdetéssel szembe. Úgy tapasztaltam magamról is, hogy már úgy folyik, és annyit hallottuk már, és annyit olvastuk már, hogy szinte átfolyik rajtunk csak. Én kívánom azt, hogy Isten az ő ígéjét újítsa meg számunkra ebben az évben. Hogy legyen új, olyan, ami felperzseli az régi életünket, ami újjáteszi életünket. Mikor már nem a régire vágyunk, mikor nem a régit akarjuk visszahozni és visszasírni, hanem újat akarunk kezdeni, és megújult élettel követni őt. Segítsen erre az Úr bennünket. Amen.
Köszönjük szépen, újból a zenekar szolgálatát kérjük, és azután, ha még van valaki, aki szeretne szólni, bizonyságot tenni, kérjük. Thank you.
gyülekezetnek. Úgy gondolom, az utóbbi napokba, hetekbe itt voltunk az imaházban, sok időt töltettünk az Úr lábainál együtt, és minden nap kaphattunk valami szépet, valami újat, és úgy tudnám megfogalmazni magamban, hogy nagy kincset, drága igéket az Úrtól. Hát nagyon sokat üzent nekem erre az új esztendőre is az Úr, és mikor előre nézek, úgy tűnik nekem mindig az új esztendő, hogy elindulok egy ismeretlenbe. Hát ebbe az ismeretlenbe Isten minden nap ott van velünk, minden napra ad egy új igét. És olyan jól esett nekem, hogy minden nap kaptam valami újat. Az igét, amit ma este felolvasott testvérünk, eszembe juttatta egy néhány évvel történt, amikor annyi nehézség előtt állott a családunk, vállalkozásunk, és ezt az igét adta nekem az év utolsó napján az Úr. Csak légy bátor és igen erős. És úgy éreztem többször is, ahogy telt és múlt az idő, hogy ismétlődik bennem ez az igevers újra, és mégis elfog a bátortalanság, mégis elfog a félelem, a kételkedés, és fogtam a Bibliát többször, és leültem. És amikor egy olyan mélyebb ponton voltam, olvastam, és Isten megelevenítette a szívemet, és azt mondta, hogy avagy nem parancsoltam én meg neked, hogy légy bátor és erős. Az újfordítás szerint egy picit másként hangzik, hogy tehát megparancsoltam neked. És a Jóisten ezt az igét megelevenítette most újból a szívembe, újból megparancsolja nekem is, és úgy gondolom a testvéreknek is, hogy legyünk bátrak és erősek. És amit üzen minden nap az igéjén keresztül, ebbe kapaszkodjunk bele. Tudom, hogy a Jóisten gondot fog viselni rólunk. Bármilyen körülmények is lesznek. Csak fogjuk meg az ő kezét. És egy kis ének is eszembe jutott, ha szemem nyitva tartom, minden nap újra látom. Áldása van számomra még, nekem ez teljesen elég. Aztán a másik versszakában, hogy visel gondot én rejám, hogy veszi fel gondom atyám, hogy visel gondot én rejám. Hát ez a kis ének is biztatása jövőre nézve. Kívánom a testvéreknek is. Amen.
Örültem, mikor a testvérnő kiállt, és gondoltam, ezzel be lesz fejezve, akkor nekem nem kell mondani semmit. De mivel a testvérünk még egyszer kérte, ha van még valaki, akkor azt mondom, hát csak el kell mondjam, amit az Úr adott nekem. Mielőtt elindultunk volna, édesanyámnak betettem a Mike Sámuelnek az ige hirdetését. És egy pár mondatot belehallgattam. Az újévi ige hirdetésének volt a bekezdő mondata. Azt mondja, látom, nagyon sokan nagyon boldogok akarnak lenni ebben az esztendőben. Azt mondja, még el se jöttek imaházba az Isten tiszteletre. Úgy megütötte a fülemet, hogy mond ő ilyet. És gondolkodtam az úton is ezen. Hogy lehet, nagyon boldog akar lenni valaki, és hát azt mondja, én nem megyek a gyülekezetbe Isten tiszteletre. Aztán olvassuk az igét, és a befejező részben van talán az, hogy és sikerrel jársz. Ez megint megütötte a fülemet, a szívemet, és siker. A világi ember mit gondol sikernek? Hát, ha jól megyen az anyagi dolgok. Nem is rossz az. Nem ezzel ellen akarok én beszélni. A hívő ember a sikert másra értelmezi. És ebben az igében is a Jóisten másról beszél. Hogy sikerrel jársz, ha követsz engemet, győzelmek fognak kísérni. áldások lesznek a következményei a te sikerednek. És elkezdtem gondolkodni azon, hogy ebben az esztendőben milyen siker lenne a számomra a legjobb, a legdrágább. Aztán mondom, de jó lenne sikerrel tanulmányozni az igét. Minden nap. Sikerrel imádkozni. Ugye furcsán hangzik ez. Hogy lehet sikeresen imádkozni? Csak őszintén. És sikeresen, sikeresen szolgálni. Hát erről szól, ez is benne van a mai délután igényben, majd a testvérünk ki meríti ezt. Nekem ez ragadta meg az én lelkemet. És olyan jól esett, hogy megismétlődött, vagyis megismételhettük ezt az ige résznek a felolvasást. Ha nem tévedek, talán négyszer is meg van említve, hogy légy bátor és erős. Légy erős és bátor. Hát a gyávák nem öröklik Isten országát. Csak a bátrak és az erősek. Legyünk bátrak a hitben, erősek a hitben, és szolgáljuk a mi Urunkat sikeresen. Az Úr segítsen bennünket ebben az esztendőben. Amen.
Hát segítsen Isten bennünket, hogy ebben az esztendőben minden nap tudjunk Isten igére figyelni, és betelni Isten igéjének, jelenlétének áldásaival. Hát a Jóisten áldjon meg bennünket ezen a héten, az iskolások az iskolába, a munkások a munkába, vagy ott, ahova megyünk, a Jóisten adjon áldást nekünk, és tudjunk róla bizonyságot tenni, és éljünk neki tetszően most ezekben a napokban, de ebben az esztendőben minden nap. Kérjük az énekkar szolgálatát. Otthon, amelynek az első lapjára Józsué könyvének első részéből a 8. vers van írva, lehet, hogy a testvéreknek is. Tudom azt, hogy a lelkipásztor testvérek, én magam is, mi is írtunk ajándékba adott Bibliára, amikor eljegyzésen, mennyegzőn, vagy éppen lelkipásztori beiktatón adtunk ilyen ajándékot. Ez volt ott az első lapon, hogy el ne távozzék-e törvénynek könyve a te szádtól, nem gondolkodjál arról. Hát ez a motto, ez a vezérfonal. Nagyon fontos ez. És most a Jóisten megeleveníti előttünk, minnyájunk előtt. Az év első vasárnapján, szinte mondhatnánk úgy, hogy az év könyv első lapjára oda helyezi ezt az igét aranymondatként, hogy a Biblia, az Úr igéje vezessen és világítson nekünk ebben az évben, ezekben a napokban. Az Úr segítségével délutánonként a Józsué könyvét fogjuk tanulmányozni, így olvastuk most az első rész első verseit, de egy nagyon szép és áldásokkal teli sok dolog van ebben a könyvben, így most ebben a kalandban, úgymond ebben a tanulmányozásban belefogunk, és hetek, hónapokon keresztül ezekkel az igékkel foglalkozunk. Csak annyit bevezetésképpen hadd említsek, hogy olyan csodálatos a Biblia első lapjain látni azt, hogy Isten mennyire foglalkozik az egyénnel és az ő népével. Nem hagyja. És ezt látjuk a Mózes könyveiben, de a Józsué könyvében is. És vannak olyan jelképek, amelyeket nagyon jól ismerünk. Ugye az egyiptomi fogság a bűn fogságára mondjuk és értelmezzük, és ahogy az Úr kivezette Izrael népét Egyiptomból, úgy mondjuk, hogy az Úr Jézus megszabadít bennünket, és nagy szabadítunk, megváltunk az Úr Jézus, és ez valóban úgy van. Aztán ugye az Izrael népének az életében van a pusztai vándorlás. 40 évig a pusztában vándoroltak, azért, mert nem voltak hívők. Nem hitték el, hogy Isten vezetni fogja, és meg fogja áldani őket. Visszavágytak, hát ugye, hogy mondta valaki, hogy Isten kihozta Izraelt Egyiptomból, de Egyiptomot nem vette ki Izraelből. Tehát ők kijöttek, de Egyiptom bennük maradt. És mindig vissza-vissza kacsingattak, és ezért a pusztai vándorlás a hitetlen embernek az életútját mondja, vagy a testies hívőnek az életútját, a bukások, a problémák. Állandóan kívánkoztak, állandóan követelőztek, állandóan problémát csináltak. És meg is volt az eredménye, mert ott maradtak a pusztában, de nagyon sokan meghaltak, ugye egy egész generáció ott volt, ott halt meg. És a Józsué könyvében látjuk a Kánaan földjének a honfoglalását. És itt nagyon sokan úgy mondjuk, ugye, hogy ez az Isten népének a nyugodalma, ez a mennyországnak az előképe, és minden bizonnyal, hogy ez így van, hogy Isten otthont adott Izrael népének. Inkább abból szeretnék kiindulni, testvéreim, hogy ott Kánaan elfoglalásakor a Józsué könyvében nagyon sok harc és nagyon sok győzelem is van. Akik Istenre, amikor Istenre figyeltek, akkor győzött Izrael népe. És ezért jó lenne úgy nézni a Józsué könyvét, mint a beteljesedett, a győzelmes hívő életnek a kézikönyvét. Isten azt mondta, vedd be azt a várost. Hát hogy, Uram, hát milyen erős emberek, milyen nagyok a falak, tudnak sok mindent. És akkor Isten megmondja, hogy így. Megmondja a feltételeket. És akkor, amikor hallgattak az Istenre, akkor mindig áldás volt. Amikor nem hallgattak Istenre, akár akkor, amikor Ákán lopott, vagy akkor, amikor nem figyeltek az Úrra, amikor a gibeoniták becsapták, úgymond őket, ez az emberi gyengeségre és azokra a dolgokra mutat, hogy sokszor nem az Úrra figyelünk, pedig a Józsué könyvében a győzelmes, beteljesedett hívő életről szól. Persze, hogy ez békességet és nyugalmat is ad nekünk, és otthont biztosít a mennyországnak az előképe is, de inkább ezt lássuk meg, hogy a Jóisten győzelmes hívő életre hívott el bennünket, és ebben az esztendőben erre segítsen minnyájunkat a Jóisten. Mert mit érne máskülönben az életünk, hogyha az Úr nem adna győzelmet nekünk. Hát imádkozzunk ezért, hogy a Józsué könyvének a tanulmányozása így a gyülekezetben, vasárnap délutánonként is áldásos legyen a mi számunkra. Most a felolvasott ígéből legalább három gondolatot szeretnék kiemelni. Az első az áldásokra tekinteni. Nagyon sokan elsősorban az áldásokat akarják, vagy azokat látják meg, és itt az ige ígér áldásokat. Az első áldás fizikai vagy anyagi. Ugye többször van szó az igében, hogy szerencsés lehetsz, vagy az új fordítás szerint, hogy sikeres. Mert sokan ebben látják a boldogulást, hogy anyagilag, egészségileg, fizikailag, szakmailag, vállalkozásban előre haladnak. És mondanám azt, testvéreim, hogy a Jóisten gondot visel rólunk. Az áldás az gondviselést jelent. És ha a Jóisten gondot visel rólunk, kérjük ezt tőle, ugye tanít is az Úr Jézus, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Tehát nem kell ezt megvetni, nem kell elítéljük ezeket a törekvéseket, hogy legyen, hogy jobb legyen, hogy szebb legyen, hogy ilyen szempontból nem biztos, hogy rossz ez a törekvés. Hogyha az első helyre kerül, ha semmi mást nem látunk, nem hallunk, akkor baj van vele. De isteni áldás lehet az egész Ószövetségben, erről szól Isten igéje, hogy megáldja az ő népét, és meg is áldotta az ő népét, de az áldás nem csak ennyi. Gondot visel rólunk az Isten, ebben erősödjünk meg, és ebben higgyünk. A másik a lelki áldás, ami itt az igében van, többször ki van emelve, hogy veled lesz az Úr a te Istened mindenben, amiben jársz, vagy másféleképpen el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled az ötödik versben, így mondja Isten igéje. Na ez az áldás elsősorban, hogy velünk van az Isten, és azt kéri, hogy mi is vele legyünk, vele maradjunk, vele járjunk. Az ő útját járjuk. Ő világosítja, mutatja előttünk az utat, és mi kell, hogy kövessük az ő fényét, az ő világosságát. Ez az áldás, testvéreim. Ez az, amikor a hívő ember feltöltekezik az Isten igével, az Isten jelenlétével. És jó, testvéreim, ha ezt az első helyre tesszük. Uram, szeretném, ha ebben az évben minden nap velem lennél. Én is veled akarok maradni. És kérlek, viselj gondot rólam minden területen, egészségileg, szakmailag, bármilyen területen, járj velem, legyél velem, én is veled akarok lenni. Hát ezek az áldások. Sokan csak ezeket az áldásokat látják, nem látják a feltételeket. Pedig itt az ige feltételeket is mond. És az Isten igaz, hogy megígéri az áldásokat, de mi az áldások kerületébe, az áldások területére kell, hogy menjünk. Mert van egy olyan hatáskör, az Isten áldásának a hatásköre, ahol ezeket az áldásokat átvehetjük. Úgy, mint a mobiltelefon van úgy, amikor nincs térerő. És akkor akármilyen jó az a, akármilyen modern, milyen okos az a telefon, nem működik. Halott. Oda kell menni, ahol van térerő. Ott működik. Na így történik a hívő életben is. Az Isten áldásainak van egy térereje. És az Isten olyan készüléket készített, olyan szívünk, olyan lelkünk van, hogy érzékeny az Isten munkájára. Azokra a sugarakra, amelyek onnan jönnek az Istentől, azokra a kijelentésekre. Na, oda kell menni az Isten közelségébe. Az ige, amit olvastunk, tartalmaz olyan felszólítást is, hogy vigyázz. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz. Hogy vigyázz, hogy mindent a törvény szerint cselekedjél. Mert az az igazság, hogy az áldás mellett rengeteg ámítás van. És ezekről is nagyon röviden szeretnék szólni. Sokan félrevezetik saját magukat, meg másokat is. Mi ne legyünk ilyenek. Mi ne legyünk ilyenek. Mi kerüljünk be az Isten áldásainak a hatáskörében, de ne menjünk idegen területekre. Ne engedjük magunkat félrevezetni mindenféle dologgal. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a hívő élet az egy szertartás. Ez szabad, ez nem szabad, és a Mózes törvénye, ugye ezeket a dolgokat az Ószövetség, ezeket tárja elébünk. Most azzal kezdődik az ige, hogy Mózes az én szolgám meghalt. És Józsué, most már te vezess be a népet. A Józsué héberül éppen azt jelenti, mint az Úr Jézus Krisztus neve, szabadító, üdvözítő. Nem ő volt az üdvözítő, csak mutatott az üdvözítőre. De ez el akarja nekünk mondani, testvéreim, hogy nem a külső szertartások, nem a betű az, ami üdvözít, az, ami segít nekünk. Egyszer az egyik ember bevezetett a házába, és mondta, hogy neki milyen szép ott, és hogy ő milyen békességet kap ott, és gondoltam, hogy mi lehet az, és mondtam, hogy mutassa meg, hát bevezetett egy szobába, egy olyan magas asztal volt, egy olyan szószékféle, és volt egy gyönyörű, szép nagy bibliája ott. És azt mondja, hogy én ide bejövök, és akkor úgy megnyugszok. Megnyugszok. De sajnos, hogy ismertem azt az embert, és nem volt az élete istenfélő. És olyan dolgokat megengedett magának, amit egy istenfélő ember, vagy egy hívő ember nem engedhet meg magának. Úgy beszélni, úgy viselkedni. Kerülte a templomot, a papokat lejáratta. De ő úgy gondolta, hogy ez a vallásos szertartás, az a nyitott könyv, az a Biblia, az neki ad valamit. Ez egy babona volt az ő számára. Ez egy ámítás volt az ő számára, és sokan a vallásos emberek ámítják magukat ezzel. Itt azt mondja Isten ige, hogy Mózes meghalt. Most már egy újat készít az Isten. Nem a betű, hanem a lélek. Nem az ószövetségi szertartások, mosakodás, ilyen-olyan, hanem az új szövetségnek a lelkület, az Úr Jézus Krisztus. Erre kell odafigyelni. Aztán vannak mások, akik szokásokra, rituálékra, olyan száraz, unalmas dolgokra figyelnek oda. Itt Isten azt mondja Józsuénak, hogy most azért kelj fel, és menj át ezen a Jordánon. Eddig volt a puszta, az a szárasság, az, ami ott volt, de most itt van ez a víz választó a Jordán. Te átvezeted a népet. Mert van több ennél. A keresztény élet az nem ilyen elmélet. Az nem valami szokások, hogy megtanultam ezt, vagy átvettem ezt, így vessem a keresztet evel a kezemmel, vagy evel a kezemmel. Nem ez a hívőség, meg ez a kereszténység. Nem ez. Nem ez üdvözít. Ámítják magukat az emberek, hogy elmegyek arra a szertartásra, elmegyek abba a templomba, meghallgatom ezt, vagy meghallgatom azt, és akkor milyen áldás lesz az életemben. Isten igéje azt mondja, hogy ez egy ámítás. Át kell menni a Jordánon, nem a pusztaság, hanem a Krisztusban nyert szabadság, nem az unalom, hanem az a győzelmes, túl áradó, túl csorduló élet, ami az Istentől jön. Ez az igazi keresztény élet. Az Úr ígéje, vagy a kijelentés, az nem kizáró jellegű. Hogyha te neked ide semmi közöd nincs. Te nem tudod ezt, te nem tudod, te nem tudsz ide bejönni, te nem foglalkozhatsz ezzel. Itt az ige olyan személyes. Józsuét szólítja meg személyesen, nem olyan általánosan, hogy ti gyertek ide. De ki az? Hát ti az Izrael népe, bizonyos emberek. Nem. Hanem megmondja, hogy te leszel az Józsué. A személyes. Nem zár ki senkit az Isten ígéje. Sokan úgy mondják, hogy hát velem nem foglalkozik Isten. Bűnös vagyok, elvetett vagyok, elvetemült vagyok, és nagyon meg vagyok kötözve, nagyon távol vagyok Istentől. Hát Isten ígéje nem zár ki senkit. Isten szeretete, irgalma és kegyelmessége befogad mindenkit. Nem kell elcsüggedni. Értékesek vagyunk az Isten szemében. Értékesek. Mindnyájan értékesek vagyunk. Ki vagyunk választva egy célra. Ez Istentől kijelölt helyet el kell, hogy foglaljam. Józsuét az Isten megszólította, és azt mondta, személyesen ezt a munkát, ezt a feladatot el tudod végezni. És Józsué elvállalta, elfoglalta ezt a helyet, és így tudott áldásban részesülni. Nem mondhatod azt, hogy hát csak egyesek részesülnek ebben. Rád is gondol az Isten. Veled is törődik Isten. És ha szólítgat, ha érzed az ő közelséget, ha van vágy a szívedben Isten után, akkor közeledj az Istenhez. Azt is látjuk, hogy Isten nem személyválogató. Egyesek ámítják ezzel magukat, meg eltévejednek, mert azt mondják, hogy hát csak egyeseknek van lehetőség. Csak valakik, akik tanultak, akik olyan családba születtek, akik hívő családba születtek, vagy ilyesmi. De Isten igéje világossá teszi itt az igében, hogy te is bemehetsz, de mind ez a nép bemehet arra a földre, amelyet én adok nékik az Izrael fiainak. Nem személyválogató Isten, hanem azt mondja, hogy mind azok, akik az én utasításaim szerint követnek, akkor azok bemehetnek. Persze, hogy nem beszélünk itt államegyházról, hogy mindegy, hogy milyen az ember, akkor mehet. De itt arról van szó, hogy Isten mindazokat, akik hisznek. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy mind azok, akik hisznek. Bárki, aki hisz, az üdvözül. Az az Isten országába juthat. De vannak, akik azt mondják, á, oda úgy se lehet bejutni, azt úgy se lehet megszerezni. Én nem olyan környezetben nőttem fel, vagy nem olyan családba születtem, nem kell ezzel ámítsa magát az ember. Az ige azt is kiemeli, vagy egy ámításnak mutatja, hogy vannak olyanok, akik gondolják, hogy tétlenségre hívott az Isten. Nem kell csinálni semmit. Nem kell evel foglalkozni. Ő elvégzett mindent. Majd ő csinál valamit, majd ő elvégzi. Nem, Isten nem a munkanélküliségre hív bennünket. Azt mondja itt, hogy minden helyet, amelyet talpatok érint, néktek adtam. Nagyon érdekes ez, hogy megígér Isten, nektek adom a Kánaánt, ott van az egész ország, és megmondja Isten a határokat, és akkor mégis azt mondja, menj be, és amit a talpad érint, az lesz a tiéd. Mert az Isten nem úgy akarja nekünk adni, hogy mi ne csináljunk semmit. Kell menni, kell kérni, meg kell tűrtőztessem magamat, kell győzelmet arassak magam felett elsősorban, de Isten ilyen munkálkodásra hív. Keresni az Úr akaratát, imádkozni, olvasni, beszélgetni, járni az Úr házába. Ne ámítsa senki magát azzal, hogy hát én meghallgattam, és akkor ennyi az egész. tenni kell. El kell foglalni azt a területet, amit Isten akar nekem adni. De sokan azt mondják, nem, nem kell csinálni semmit. Majd, ha Isten akarja, akkor fogok hinni. Majd, ha Isten akarja, akkor üdvözülök. Majd, ha Isten akarja, akkor megadja nekem azokat. Nem. Tenni kell. Előtted a terület, tessék bejárni, elfoglalni, tenni ennek érdekében, keresni az Urat, hinni, megalázkodni, megtérni. Isten akarata ez. Másképp nem adja Isten nekünk ezeket az áldásokat. Azt is kiemelem, hogy az Isten igéje nem egy ósdi, múzeumba való valami. Nem egy olyan régies, régi módi, hanem modern, újszerű, friss. Amit régen mondott Isten, most váltja be. Úgy mondja itt az ige, hogy nem áll előtted senki, amiképpen Mózessel te veled is, légy bátor, mert te teszed majd a népet annak a földnek örökösévé, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nékik adom, és Ábrahámra utal ez az ige, az atyáknak 400 évvel előtt, ez az ígéret előtt, azt mondja Isten, nekik adom azt a területet. Hát 400 évvel azelőtt elmondta Isten, és ez most válik valóra, most lesz nekik friss ige. Mert mindig ilyen, sokan azt mondják, azt a régi könyvet, olyan nyelvezete van, olyan történetek, olyan kultúrába íródott, azt már nem értjük, az már nem nekünk valami modern kell. És ez egy ámítás. Mert így félreteszik a Bibliát. Így nem kell a Biblia. Hiába beszél a Biblia teremtés történetről, ha valaki, bárki, a pápa vagy bárki azt mondja, hogy ez nem úgy van, hogy a Bibliába írja, azt mondják az ember, tényleg, tényleg. Mert nem olvassák a Bibliát. Mert nem kutatják a Biblia írásait. Mert ez nem egy régi módi valami, hanem modern. Nekünk való. Igen, régen mondta az Isten, de ez most valóra válik az én számomra, mint az a néni, amelyik egyedül volt, és a gyerekei Amerikába költöztek. Mindig panaszkodott a néni, mikor jöttek látogatni hozzá, hogy a fiam nem törődik vele, gyerekeim nem törődnek. Minden évben többször is küld egy képes lapot, de nem tudom én felismerni őket arról a képről, mert nem látok én már. És egyszer valaki már a látogatók közül azt mondja, mutassa már meg nekem azt a képet, mert én ismertem a fiát, az mikor megmutatta. $100 volt. És a néni a szegénységben, meg a bajban, meg a problémában volt, mindig panaszkodott. Hát a gyerekek ellátták őt. Na most vették azt a pénzt, és hasznos volt. Miért nem mondták, hogy hát olyan régen küldte? Na is, ha régen küldte. Na is, ha régóta gyűjtöd abban a bankszámlámra, és nem történt semmi a bankkal, akkor most nem tudod használni? Na így van az Isten is. Elmondta akkor, amikor elmondta, de az pontosan olyan érvényben van, annyira értékes az. Nem lehet azt mondani, hogy régi az, unalmas, az nem nekem való. Az most a modernkor emberének való, akármilyen nagy tudós, akármilyen nagy felkészült ember, az Isten igébe megtalálja az útmutatást. És akármilyen méresüljett az ember, akkor Isten igéje fel tudja emelni, mert az Isten igéje mindig jót tesz. Az Isten ígéje nem jóléti társadalmat ígér. Nem is ígér mindig személyes meggazdagodást, gyógyulást, előrehaladást. De azt mindig ígéri, hogyha feltételeket beteljesítjük, akkor áldásokban gazdagít bennünket. Sokan úgy gondolják, hogy ilyen jólétre hívott el az Isten bennünket, és ezt a jóléti evangéliumot hirdetik. Nem szabad beteg legyél, nem szabad problémáid legyenek, nem szabad, hogy szegény legyél, meg ilyenféle dolgokat a Bibliában nem ezt találjuk. Voltak gazdag emberek, akik hívők voltak, de voltak nagyon szegény emberek, akik hívők voltak, és az Istenhez ragaszkodtak. De a hívőségükből még nem lett pénz, még nem lettek gazdagok, híresek, szegények maradtak. De az Istenben bíztak, és így meggazdagodtak lelkileg. Az Úr Jézus Krisztus is gazdag lévén szegényé lett. Így mondja Isten ígéje. Szegény lett az Úr Jézus. Nem volt egy háza se. Ami rajta volt, az volt a szekrényébe is. Azt is eljátszották, elkártyázták a katonák akkor, amikor Jézust megfeszítették. De azt mondja Isten ígéje, hogy az Úr Jézus Krisztus szegénysége által mi meggazdagodhatunk lelkileg. Persze, hogy Isten gondot visel mindenkiről, de nem egyformán adja ezt a gondviselést. És ámítják egyesek magukat, hogy ez a jóléti evangélium, ez a jólét, ez be fog következni, csak bizonyos szertartásokat, bizonyos dolgokat kell csinálni. Igen, Isten gondot visel. Isten segít, Isten megáldja az ő népét. De nem biztos, hogy így a csettintésre meggazdagodok egyik napról a másikra, vagy egészséges leszek, vagy ami leszek. A lényeg az, hogy Istenhez ragaszkodjak. Hogy a lelki áldásokat tudjam átvenni tőle. És még más dolgokat is lehetne mondani. Még annyit említek az ámításokról, az ámításokkal, félrevezetésekkel kapcsolatosan, hogy Isten ígé, az élő ígé az nem felületes. Az nem távoli, hanem nagyon is konkrét. Most említették a testvérek, hogy többször meg van említve, hogy légy bátor és erős. Hát miért mondhatta ezt Isten Józsuénak? Azért, mert félt. Azért, mert izgult. Hát én még soha ilyet nem csináltam. Hogy lesz? Hogy tudom megoldani ezt a problémát? Emlékszem, hogy mondta az egyik testvérfalun, mikor a földeket visszaadták, hogy beszéltek az emberek a faluba, hogy na, hogy lesz a földelosztás, és na, nevezzünk ki valakit, aki levezeti ezt az egészet. Kinek mennyi volt, hogy adjuk vissza, meg ilyesmi. És az egyik hívő testvért bízták meg a faluba, hogy ezt az egész procedúrát vezesse le. Ugye, mert nem lakott már mindenki otthon, voltak a bizonyos időben vissza kellett jöjjön, hogy kapják vissza a földeket. És amikor megválasztották ezt a testvért, azt mondja, hogy én sok mindent csináltam már ebben az életben, és helyt tudtam állni, de amikor ezt a feladatot rám bízták, akkor azt mondtam, hát, megijedtem. Hogy fogom tudni ezt megcsinálni? Hogy boldogulok? Annyiféle emberrel, annyi véleménnyel. A Jóisten megsegítette és megáldotta ezen a területen is, és a Jóistenre irányította az emberek figyelmét, és nem a földre és a barázdára, meg azokra a területekre. De így munkálkodik Isten, testvéreim. Nem hagy ki bennünket, ismer bennünket. Tudja azt, amikor félünk, izgulunk, nem tudjuk teljesíteni, és ebben a körülményben szólít meg az Isten is. És azt mondja, te most a padlón vagy, akkor leülök melléd, és együtt állunk fel. Együtt fogunk menni. Együtt fogjuk ezt csinálni. Ne félj! Én veled vagyok. Na erre számítsunk, testvéremben, ebben az időben is, ezekben a napokban is. Amikor azt mondod, hát egy román embernek én sose tettem bizonságot. Na, hogy mondjam azt? Hogy csináljam? Milyen szavakat használjak? Akkor jusson eszedbe, hogy az Úr azt mondja neked, hogy én veled vagyok. De ne félj, légy bátor. Légy bátor. Vagy azt mondod, hát a kezelő orvosomnak tegyek bizonságot. Vagy annak a nagy felkészült szomszédomnak, aki annyi könyvet olvasott. De hogy tudjak én arról bizonságot tenni? És ott van bennünk ez. Tudjuk az elméletet. De és az Isten ígé, amely élő és hat, az nem ilyen felületes, hogy majd lesz valahogy, te hallgass, és ne csinálj semmit. Hanem Isten nagyon konkrétan oda jön hozzánk, és azt mondja, hogy menj előre. Légy erős, és légy bátor. Végül befejezem ezzel a legfontosabb dologgal, hogy ne távozzon el a törvénykönyv tőled. Ez egy aranymondat, ez egy biztatás. Vannak áldások, amelyeket át kell venni, vannak ámítások, amelyeknek ellene kell állni, de van egy olyan állítás az igében, aminek eleget kell tenni. Olvasd az igét, és beszélj róla. Ne távozzék-e törvénynek könyve a te szádtól soha. Minden nap vedd magadhoz, kedves testvéreim, van Bibliánk, van vezérfonal, vagy más Biblia olvasási programok. Vegyük minden nap Isten igéjét magunkhoz. Olvassuk azt, imádkozzunk, hogy értsük meg. Forgassuk a gondolatainkba, mert nem csak olvasni kell az Isten igét, hanem azt is, arra is bátorít bennünket Isten ige, hogy gondolkozz róla. Elmélkedj rajta. Tartsd az emlékezetedbe. Ne felejtsd el. Olvastad reggel, délelőtt, gondold át, mit is olvastam. Délbe, jusson eszedbe, mit is olvastam. Délután, este. Frissítsd fel az emlékezetedbe. Milyen is volt az ige, amit reggel olvastam? Mit is kértem Istentől? Mennyire tudtam helytállni? Foglalkozz, elmélkedj Isten igén, és cselekedj aszerint. Mert erre bátorít Isten ige, hogy ne csak hallgatói, ne csak olvasói legyünk Isten igének, hanem cselekvői is. Hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban. Hát mindent. Igen, mindent. Mindent. De az akkor íródott, amikor nem volt számítógép, meg okos telefon. Ez okosabb, mint az okos telefon. Vagy bármilyen GPS, meg mindenféle kütyű. ami van, modernebb és jobb, használjam. Ha mondja az Isten, olvasom, megértem, akkor cselekedjem. Lehet, hogy furcsa. Lehet, hogy érdekes. Lehet, hogy újszerű nekem. Álljak rá, és így lesz áldásban részem. Az Úr igéje élő és ható, és elhat. Oda a szívnek a mélyéig vezetni fog, betölteni fog, megáldani fog, megerősíteni fog bennünket ezekben a napokban. Figyeljünk rá, és fogadjuk el, éljünk az Isten igéjével minden nap. Amen.
Hogy megterítetted gazdagon az ige asztalát a mai délutánon. Köszönjük a sok szolgálatot, amelyből már üzentél számunkra. Köszönjük az igei szolgálatot is. Urunk, látjuk, hogy bennünket is bátorítasz a mai napokon, nem csak Józsuét, hogy legyünk bátrak, legyünk erősek. Valóban bátrak a hétköznapokban, amikor szólni kell a tégédet, bátran bizonyságot tenni, és valóban el ne távozzon, ami szánktól a te törvényed, Urunk, napról napra, és ne térjünk attól se jobbra, sem balra, hanem legyen életünk zsinórmértéke, és ez meglátszódjon életünkben. Kérünk, hogy erre segíts meg bennünket a hétköznapokban. Amen.
Amen.